Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy előtted lehetünk, és olyan nagy megtiszteltetésben van a részünk, hogy a testünk, a te templomod lehet. Köszönjük, hogy olyan közel jöttél, hogy nem is csak közöttünk, hanem bennünk is élsz. Csodálatos ajándéked, és most köszönjük neked azt, hogy előtted állhatunk, és dicsérhetünk téged, hogy figyelhetünk rád. Köszönjük neked azt, hogy kegyelemből itt lehetünk, hogy nem érdemeltük meg, de mégis a te áldozatod által az a kiváltságunk van, hogy itt állhatunk előtted a mennyei országnak az állampolgáraiként, a te gyermekeidként. Kérünk, segíts megértenünk ezt a kiváltságot, és segíts ezzel figyelni rád. És kérünk téged arra is, hogy aki pedig érdeklődőként hallgat téged, az hadd tudjon ma is egyre inkább jobban megismerni téged és a te tervedet. Amen. Foglaltok helyet.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki itt velünk van, itt a kávézóban, és köszöntök mindenkit, aki otthon nézi, ott a monitor előtt. Nagyon örülök, hogy itt együtt vagyunk, és az Isten ige körül lehetünk ma reggel. Tehát múlt héten megnéztünk a boldog mondásokat. És ezek a boldog mondások, ugye ezek a bevezető a hegyi beszédnek. És Jézusnak a leghíresebb első tanítás, a legfontosabb tanítás is a hegyi beszéd, ami több fejezeten keresztül megy, Máté 5, 6 és 7. És a múlt héten csak elkezdtük ezek a boldog mondásokkal. És Jézus használja ezeket, mint egy bevezető az egésznek. Ilyen röviden, frappáns, ilyen misztikus mondatok elkezdi ezt a hegyi beszél, és arra beszél, hogy ha valaki kezd őt követni, hogy fog gyökeresen megváltozni. Erről szól ezek a boldog mondások. A boldog mondásokban azt látunk, hogy valakinek a radikális változás hogy kezdődik, amikor valaki lelki szegényé válik. Tehát az a kezdete az egésznek. Ez az első lépés. Innen kezdődik az egész. És utána azt látunk, hogy ezek a mondások ugye képviselnek egy folyamat is, mintha Jézus szeretne elindítani egy vonat, egy folyamat. És az első lépés a lelki szegénységből fakad, és minden más utána jön a lelki szegénység után. Tehát azt látok, hogy miután valaki lelki szegény lesz, akkor abból az emberből lesz egy szelíd valaki, egy szelíd, alázatos ember. Aki éhezik és szomjazik az igazságra. És ez az ember, aki megtalálta az igazságot, ő irgalmas lesz, és egy tiszta szívű, és egy béketeremtő. Erről szólt ezek a mondások. És ezek az emberekből lesznek a világ világossága, vagy a sónak a föld, a földnek a sója. És Jézus használta ezek a fogalmak, és megmutatja, hogy ez a folyamat hogy elindul, hogy néz ki, hogy van felépítve. És a világnak szükség van ilyen boldog emberekre, keresztényekre. Tehát Jézus szeretne elindítani ezt a folyamat a mi lelkünkben, és tudja, hogy ez a folyamat csak akkor fog elindulni, ha mi lelki szegények vagyunk. Múlt héten feltettem ezt a kérdést, hogy boldog embernek tartod magadat. Ma szeretném feltenni ezt a kérdést mindannyiunknak, hogy lelki szegény embernek tartod magadat. Lelki szegénynek, embernek tartod magad, beindult nálad ez a folyamat. Ma reggel azt fogunk látni. De nézzük meg, hogy Jézus hogyan kezdi ezt a folyamatot, hogy mi lelki szegénynek érezzük magunkat. Ez az ő cél, ahogyan folytatja. Ő arra azt akarja elérni, hogy mi lelki szegénynek érezzük magunkat. És hogy fogja ezt csinálni? Tehát így folytatjuk a hegyi beszéd. De próbáljunk elképzelni, hogy mi ott vagyunk ezen a domb oldalán, és Jézus kezd tanítani. Hamarosan fogunk felolvasni a 17. verstől a 48. vers, kicsit hosszabb szakasz. És próbáljunk elképzelni, hogy ott vagyunk nála. A tömeg van, rengetegen vannak, és Jézus tanít. És jó embernek tartod magadat, és igyekszel betartani az Istennek a parancsolat. Egy zsidó ember vagyis, nagyon jó, tudod, a 10 parancsolat, stb., és igyekszel egy jó embernek lenni. És Isten kezd beszélni az ő törvényéről, mindjárt ezt fogunk hallani. És észreveszed egy idő után, hogy Jézusnak van egy refrénje, és újra visszatér, és elmondja ezt a refrént. Hallottátok, hogy? De én azt mondom nektek, hogy. És Jézus ezt megismétli újra és újra. És ő emeli az Istennek a mércéjét. És el tudom képzelni, hogy mindenki, aki ott van, egyre rosszabb kezd érezni magát. Milyen magasra akarja emelni ezt a mércét? Mert az az Jézusnak a célja ezzel a beszéddel, hogy kezdjünk érezni magunkat, hogy mi lelki szegények vagyunk. Tehát az a kérdés ma reggel, hogy, és figyeljetek meg, Juli, gyere és olvasd fel nekünk a 17. verstől a 48. vers, és figyelj magadban, hogy mi történik a te lelkedben, amikor hallod ezt a tanítást. Tehát érzékeled azt, hogy hú, egyre lelki szegényebb vagyunk. Nézzünk ezt meg.
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, még minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel, hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hallottátok, hogy megmondatott. Ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznosság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek. Ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott. Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? S ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes.
Köszönöm szépen, ez volt az Isten igéje. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyánk, szeretnék megalázni magunkat te előtted ma reggel. Hallottunk a te törvényedet, és az Úr Jézus Krisztus ezeket elmondta nekünk 2000 év ezelőtt. Ezek a szavakat, és Úr Jézus Krisztus, szeretnék őszinté lenni ma reggel. Szeretnék, hogy te szóljál hozzánk. Szeretnék, hogy nyisd ki a szemünket, engedj, hogy megértsük a te törvényed, hogy mit akarsz velünk ezzel üzenni. Én nagyon szeretnék kérni a te segítségedet, hogy segíts nekem, hogy ezeket erről tudok beszélni, hogy érthető legyen mindenki számára. Én nem szeretnék akadály lenni annak, ennek az üzenetnek, amit te szeretnél mondani nekünk ma reggel, Jézus Krisztus. És köszönöm, hogy kérhetünk, hogy a Szent Lelkeden keresztül puhíts meg a mi szívünket. Engedj, hogy lássuk a lényegét ennek az egésznek. Hogy eljussunk oda, hogy lelki szegények vagyunk. Szükségünk van rád, hiszünk, hogy nélküled ez nem fog menni. És köszönöm, hogy így kérhetünk tőled, hogy szólj hozzánk. Nyisd ki a szemünket, bonts ki a fülünket, puhíts meg a mi szívünket, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, és hogy mennyire csodálatos vagy. És ezt köszönöm, hogy ez mind kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát három pontom lesz ma reggel. Az első, mi az Isten valódi mércéje? Második, mi történik, amikor nem jól értelmezzünk az Istennek a mércét? És harmadik, mi történik, amikor jó értelmezünk az Istennek a mércéjét, tehát hogyan leszünk boldog tőle? Odáig akarunk kiukadni a boldog mondásoknak. Tehát mi az Isten valódi mércéje? Most ebben a rövid szakaszban, ugye Jézus felemelte, valaki számolta, hányszor emelte fel a mércét? 6-szor. 6-szor emelte, 24. vers, 22. versben, nézzük meg ezt, 21, 22. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, őj, mert aki öl, megérdemeli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik a testvérére. Tehát Jézus kezdi emelni. 27. 28. vers, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználságot követett el vele a szívében. Most nem fogunk ezeket mind elolvasni, de 31, 32. vers, 33-tól 37, 38, 39, 43, 44, Jézus emeli, emeli, emeli. És minden pontnál, ahol Jézus felemeli az Isten a mércét, érdemes lenne belemenni a részletekben, hogy megérteni az ő tanítás, hogy mit akar ezzel mondani, és hogy is emelte. De most más a fókuszunk ma reggel. Nem tudunk végigmenni. Nem tudunk végigmenni ezen. Majd próbálok visszatérni, amikor folytatjuk a hegyi beszédet. Jézus szeretne felhívni a mi figyelmünket arra, hogy merjünk belenézni a mi szívünkben. Felhívja a figyelmeket, hogy mi van benned? Milyen állapotban van a te? A szíved, ez a lényege. Tehát befelé fordítja a mi figyelmünket, és utána fölfelé. Tehát emeli a mércét, és befelé fordítja. Mi van a te szívedben? Mert Istennek fontos a mi szívünk, és nem csak a külső viselkedésünk. Nem csak a külső viselkedésünk. Például, azt gondoltad, hogy az Isten törvénye azt tanítja, hogy ne ölj, ugye? De én azt mondom neked, hogy ha harag van a szívedben, akkor ugyanúgy megszegted a törvényt, mintha megöltél valakit. Hú! Isten jóval magasabb emelte a törvényt. Olyan vagy, mint egy gyilkos, ha haragszol valakire. Azt gondoltad, hogy Isten törvénye azt parancsolja, hogy ne paráználkodj. Jézus azt mondja, én azt mondom neki, hogy ne úgy tekints egy asszonyra ilyen kívánsággal. Mert ha igen, akkor ugyanúgy követél paráználkodást a te szívedben. Tehát Istennek fontos, hogy mi zajlik a mi szívünkben, és Isten látja a mi szívünk. Szerintem egy kicsit pauz, hogy engedjük meg, hogy ez kicsit gondolkozunk ezen. Isten látja a mi szívünket, és neki ez, ami a lényege. Tehát Jézus milyen magasra vitte fel ezt a mércét? Ha esetleg valaki nem értette, hogy milyen magasra vitte Jézus a mércét, akkor Jézus olyan, mint egy amerikai filmrendező, egy producer, ugye, lemegy az egész amerikai film szájbarágosan, de valaki nem értette meg, akkor a legvégén szoktak elmondani egy mondatban, hogy ez a film arra szólt, hogy, és akkor elmondja egy mondatban. Tehát nézzük meg az utolsó verset ennek az egésznek, 48. vers, tehát legyetek tökéletesek. Valaki nem érti? Az a lényeg, hogy tökéletesek legyünk. Ez volt a mondani valója. De mit jelent tökéletesnek lenni? Jézus hogy magyarázza a textus szerint, hogy mit jelent tökéletesnek lenni? Mert elmagyarázza. Azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a mennyei atyátok. Olyanok legyetek, mint a mennyei atyátok. A 45. versben. Hogy így a mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját a gonoszokra és a jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Tehát legyetek olyan, mint a mennyei atyátok, aki tökéletes az ő szeretetben. És milyen az ő szeretet? most olvastunk, hogy ő megáldja azokat, akik utálják őt, a gonoszokat. Esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Tehát Isten jó mindenkihez. Isten jó azok az emberekhez, aki hátat fordít, nem is érdekli. Tehát az Isten jó hozzá, szereti az ő ellenségét. Tehát Jézus ilyen tökéletes szeretetre hív minket. Szeretni azokat, aki szeretnek téged, az könnyű. 43-tól a 47. vers, ugye? Hallottátok, hogy mond, szeresd fel a barátod, és gyűlöld ellenséget. Én pedig azt mondom, szerestek az ellenségétek, úgy, mint Isten, aki szereti az ellenséget. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Tehát szeretjük az ellenségünket. Mert azok, akik szeretik egymást, mert ha azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? Tehát a vámszedők is szeretik egymást. A bőrfejűek, ők is szeretik egymást. Lehet, hogy rasszisták és másokat utálják, de ők magukat ők szeretik. Tehát amikor mi együtt vagyunk és szeretjük egymást, az tök jó dolog, de nem erről beszél Jézus. És az jutott az eszembe, hogy mi nagyon jól éreztük magunkat tegnap este a Zoli és az Áginak az esküvőn. De nem tudom, beszéltünk azzal az ázsiai pár, aki ott volt tegnap este? Valaki oda ment hozzájuk. Én mondtam, hello, sziasztok, de ma reggel ez nagyon élesen lelkiismert furdalásom volt ma reggel. Ott ültek az asztalnál, látták minket, mi nagyon jól éreztük magunkat, de oda mentünk hozzá. Ez az ázsiai pár, aki csak idegennek érezték magukat. Köztünk. Én nem láttam senkit, hogy senkit beszélt velük tegnap este. Nem tudom, mert valaki beszélt, de ez jó. Jézus arra beszél, hogy szerezd az ellenségedet. Tegyél jót velük. Áld meg őket. Imádkozzál értük. Bocsáss meg. Ez az igazi szeretet. Ha valaki arcon üt, szoktunk két pusztit adni, ugye? Ha valaki arcon üt, puszít meg még egyszer. Tehát viszonyulsz szeretettel, ha valaki üldöz, vagy az ellenséged. Tehát Jézus felépítette a tökéletes mércéjét azzal a céllal, hogy lelki szegénynek érezhetjük magunkat. Érzed ezt a lelki szegénységet? Átélted már? Amikor összeveszel valakivel, most nem tudom, hogy ki jut az eszedbe, amikor ellenség szó jut az eszedbe, nem kell, hogy ellenséged legyen. A Facebook rengeteg ilyen ellenségek vannak, és olyan gyűlöletbeszéd folyik a Facebookon, most éppen amerikai kampányon, valaki várja a választ tőlem, amikor hazamegyek ma este. Olyan kemény levelet írt nekem. Nem tudom, hogy tapasztaltad azt a szívedben, hogy most én nagyon mérges vagyok. Valaki megbántott. Nem tudom, az ki lett, egy főnök, vagy egy házastárs, vagy egy gyermeked, de átélted azt, hogy ami az én szívemben van, én nem tudom mit kezdeni ezzel. Nagyon dühös vagyok, nagyon mérges vagyok. Hogy én szeresem őt, őszinte szóval én utálom. Nem tudom őt szeretni. Hagyjon engem békén. Átélted azt már? Feltételezem, hogy mindannyiunk már azt átéltünk. Ha igen, akkor te tudod, hogy miről beszélek. Tudod, hogy Jézusnak a mércéje milyen magas. Milyen magas van a fejed fölött, hogy soha nem tudod elérni, mert befelé néztél a szívedben, és tudod, hogy mi van az én szívemben. És ilyenkor, amikor ilyen állapotban vagyunk, akkor könnyen tudunk kiborulni lelkileg. Nem tudok megszabadulni a haragtól, nem is beszélve a szeretetről. Tehát Pál úgy mondja ezt a római levélben. Amikor foglalkoznak az Isten törvényével, az ő tökéletes, magas mérce, azt mondja Pál, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát ha helyesen belelátod magadat Az Isten törvényében az úgy működik, mint egy tükör. Wow! Látom magamat. Ehhez képes én ilyen vagyok. Tehát ez volt Jézusnak a szándéka ezzel a részenek a 30 versnek, hogy lássuk Istennek a tökéletes törvényét, és hogy felismerjünk a mi lelki szegénységünket. Most mit jelent lelki szegénynek lenni? És itt a pénz, mint illusztráció nagyon segít. Lelki szegény. Adósságom van. Én tartozok Istennek. Sok bűnt követtem el, adós vagyok Istennek. Lelki szegénynek lenni olyan nagy az én adósságom, hogy soha nem fogom tudni kifizetni. Ez, amit lelki szegénység, vagy lelki szegénynek lenni jelent. Megérdemelem az Istennek a jogos ítéletet. Nem tudom lefizetni ezt a bírót. Ő igazságosan fog ítélkezni fölöttem, és megérdemelem azt az ítéletet. Nem tudom kifizetni őt. Ha érzed a lelki szegénységedet, akkor azt mondom, hogy sikeresen tudtam visszaadni Jézusnak a tanítását neked, mert ez volt a szándéka. Mert csak a lelki szegények lehetnek boldogok. Okay? Tehát Jézus hív minket a mélyre. Merjünk menni a mélyre, mert csak ott fogunk találkozni a boldogsággal. De ez nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül, hogy az ember érzi ezt a lelki szegényt. Sőt, kevés ember látja ezt a lelki szegénységét. És ez a második pontom. Mi történik, amikor nem jól értelmezünk az Istennek a tökéletes mércéjét? Mi történik, amikor nem nézünk befelé a szívünkben, és nem érzékeljünk ezt a magas mércét a fejünk fölött? Amikor nem érzékeljünk, hogy az Istennek a törvénye valójában megvalósíthatatlan számomra, és nem érzékeljünk azt, hogy lelki szegény vagyunk, akkor igyekszünk betartani és úgy használni az Istennek a mércéjét, mint egy erkölcsi kézikönyv, ami jellemző egy vallásos emberekre, hogy gyártanak maguk körül egyre több törvényt, hogy segítsen magukat betartani az eredetit. Furcsa hangzik. Tehát az, ami jellemző egy vallásos emberre, aki nem érti, hogy ez egy befelé forduló mérce, azt gondol, hogy ő el tudja érni, és kezd gyártani magának sokkal több törvényt, hogy segítsen, hogy betartson az eredetit. Nézzük ezt meg. Minden vallásos ember, elkölcsös férfi tudja, hogy nem jó kívánsággal tekinteni egy asszonyra. És emiatt épít maga körül kerítéseket, hogy véletlen se lépjen át ezen a határon. Tehát egy vallásos ember nem megy strandra, ahol nők fürdőruhában vannak. Nem néz olyan filmeket véletlen se, ami tartalmaz ilyen dolgokat. Nem akar ilyen dolgokat szeme előtt tartani. Vagy esetleg törvényeket felállít a társadalomban, hogy a nők az utcán csak olyan viseletben tudnak járni, ahol lehet látni az ő szemüket. Ugye? Ez az, amit a muszlimok csinálnak. Pontosan emiatt. Tudjátok, hogy a muszlimok mennyire utálják a nyugati társadalomat, ahogy a nők járnak az utcán? Nekik vannak törvények, ami megvédi a férfiakat, hogy a nőkből csak lehet látni az ő szemüket. Vagy én csak a saját feleségemmel beszélek, nem állok szóban más nőkkel. Ez az, amit a zsidók csináltak. Pontosan emiatt, hogy ne essenek ebben a bűnben. Tehát a vallásos ember igyekszik betartani ezek a kerítéseket, ugye? De ha ilyeneket csinál, ha valaki, aki ilyeneket csinál, az egy bűnös ember. És most nekünk van jogunk lenézni ők, ugye? Mert ők a bűnösök. Ők nem tartották be ezek a másik törvényeket, amit mi gyártottunk. Most kitől vettünk át ezt a gondolatot, hogy ezt a féle viselkedést? Emlékeztek az első törvényeskedőről? Ki volt az első törvényeskedő a Bibliában? Ugye, amikor Sátán, ugye, oda ment Évához, és megkísérte őt a gyümölccsel. Mi volt a válasza? Hú, abból a fából nem ehetünk abból a gyümölcsből, sőt, nem is érinthetünk. Isten nem mondta, hogy nem lehet érinteni. Ő hozzátette, hogy nem lehet érinteni. Ez volt az első kerítés, amit védett őt, hogy ne egyen a gyümölcsből. Ez nem segített neki. Tehát vigyázzunk ezek a törvényeskedésekkel. Tehát azóta a vallásos ember szeret ezeket építeni, ugye? És azt gondolja, hogy ezeket fognak védeni minket. De a vallásos ember azt gondolja, hogy ezeket betartani, ezeket, és akkor az van a hozzás, akkor nekem nem kell foglalkozni az én szívemmel. Ha ezeket betartom, akkor minden rendben lesz nálam. És sajnos, hogy mi keresztények, sokszor mi is ilyen gyártjuk magunkat, ezek a törvényeket, és sokszor a világ úgy látja, a keresztények, mi keresztények, hogy mi vagyunk a prüdök. Mi vagyunk az önigazultak, a képmutatók, akik másokat lenéz, és unalmasak vagyunk. Sokszor így néz ki a kereszténység kívülről másoknak. Amikor valaki elindul ezen az úton, és úgy értelmezi az Isten törvényét, mint egy elkölcsi kézikönyv, és azt gondolja, hogy én be tudom tartani, csak fegyelmezetnek kell lennem, szorgalmasnak kell lenni, ügyes kell lenni, akkor két lehetőség lesz az ő életében. Két helyen fog kiukadni az évek során. Az egyik az, hogy becsapja magát, és egy hideg, vérő, önigazult, vallásos ember lesz belőle. És Jézus azt mondta ezek az emberekről, később a Máté könyvében azt fogunk látni, hogy olyanok vagytok, mint egy meszelt sír, ami kívülről fehér és tiszta, de belül tele van halottok csontjaival, és minden, ami tisztátalan. Betartják a kerítéseket, de a szívükkel nem foglalkoznak. Vagy azoknak, akik tovább igyekszenek betartani ezek a törvényeket, de ők őszinte magukkal, ezek lesznek a nyomorult emberek, aki Pál beszél a Róma 7-ben. Rájön az ember, hogy ő nem tudja gyógyítani az ő saját szívét, nem tudja meggyógyítani. Tudja, hogy mi a jó, tudja. Vágyik rá, hogy megtegye, de ez nem megy. Nem megy. Feladja és elkeseredik. Ez a kereszténység nekem nem való. És így egy nyomorult emberé válik. Tehát a Jézus törvénye nem más, mint a tökéletes szeretet. Hogyan olvasod a hegyi beszédet? Vallásos emberek szoktak azt mondani, milyen gyönyörű a hegyi beszéd. Ezt szokták tanítani a vallásos iskolákban, és a diák, igen, gyönyörű, szép, egy tanár mondja, milyen gyönyörű ez az egész, tartsatok be. Nemrégen egy világi tanár adta ezt a feladatot a diákoknak, hogy írjanak egy dolgozatot a hegyi beszédről. És ezek a világi diákok őszinte voltak. Ez egy őrültség. Ki ez a Jézus, hogy ezt tanítja? Azt gondolja, hogy nekünk ezt be tudunk tartani? És ők őszintén látták, nem ez mint egy vallásos szép szöveg, hanem hogy ez képtelen vagyok ezt betartani, ez egy őrültség. Valaki ezt, hogy kigondolt ezt az egészet? Valaki eljut oda, hogy egy nyomorult ember vagyok, és lelki szegény ember vagyok, de nem biztos, hogy boldog lesz. Nem biztos, hogy boldog lesz. Mert csak az lesz boldog, aki helyesen tudja értelmezni, és megértette a lényegét Jézus tanításának. És ez a harmadik pontom. Tehát nézzük meg most, hogy mitől lesz boldog a lelki szegény ember, aki most tudja magáról, hogy én nem tudom betartani az Istennek a mércéjét. Hogy kezd megváltozni az egész élete ennek a lelki szegény embernek? Tehát amikor valaki alázatosan, és ez egy kult szó, amikor valaki alázatosan aláveti magát Istennek a tökéletes mérce alatt, ugye, akkor beindul ez a folyamat, amiről olvastunk a múlt héten. A lelki szegény ember rájött, hogy nem tudja meggyógyítani az ő szívét. És itt emlékeztet engem arról a gyönyörű szép éneket, amit a múlt héten énekelt, hogy itt a szívem, ugye, kemény föld. Nem tudom a saját szívemet meggyógyítani. Az ének olyan szépen kifejezi azt a lelki szegény állapot. Az én szívem olyan, mint ez a kemény föld. Nem tudom meggyógyítani a szívemet. Látom, baj van itt. Kifejezi az ő adósságot Isten felé, és szomorú és szelíd. Egy megtört, alázatos ember. Elkeseredik, de ez az ember fog éhezni és szomjazni az igazságért. És arra vágyik, hogy tudom szeretni másokat. Én nem akarom, hogy az én szívem hideg és kemény maradjon. Én akarok egy jó embernek lenni, és jót tenni másokkal. Az ő szív kezd vágyakozni a jóra. És a boldog mondásokban a múlt héten azt látunk, hogy Jézus megígérte annak az embernek, aki vágyik a jóra, aki éhezik a jóra, az az ember Isten fogja megelégíteni. De hogyan? Hogyan? Isten hogy tud megelégíteni egy lelkileg nyomorult ember? Mit jelent megelégedettnek lenni lelkileg? Jézus hogyan kezdte ezt az egészet? Emlékeztek, hogy Jézus hogyan kezdte? Menjük a végére, a 17. verset. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását, de hogy is. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem azokat. Jézus Krisztus hogyan töltötte be Istennek a magas, tökéletes mércéjét? Hogyan? Jézus eljött a világba, és azt tanította, hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint amikor valaki feláldozza magát az ő barátaiért. Ugye? Emlékeztek erről a tanításra. De ez nem a tökéletes szeretet. Mi a tökéletes szeretet? Annál nagyobb szeretet nincs, amikor valaki feláldozza magát az ő barátaiért. De Jézus azt mondta, a tökéletes szeretet, a legnagyobb szeretet az, amikor valaki feláldozza magát az ő ellenségért. És ez az, amit pontosan Jézus csinált. Ugye? A katonák leköpték. A katonák arcra ütették Jézus Krisztust. Kigúnyolták. Porig megalázták őt. És Jézus azt mondja, atyám, bocsásd meg őket, ők nem tudják, hogy mit csinálnak. Jézus szeretettel volt ezek a katonák és a többiek felé. De Jézus, ő ugyanazt csinált velünk. Róma 5, 7 és 8. Pál így mondja. Még az igazaért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tehát amikor én, Fűtő Robi, 21 évesen nem töröttem Istennel, hátat fordítottam, lázadtam, saját fejem után mentem, Jézus akkor is szeretett engem. Néha kicsit kétségbe esik. Isten, de szeretsz engem velem vagy? És akkor gondolom, de ő akkor szeretett engem, amikor egy... Nem is tudom, mit mondanám. Milyen voltam én? Ő akkor szeretett engem, és Robikám, én érted fogok meghalni. Feláldozom az életemet, érted? Úgy, ahogy vagy, szeretlek, mint az én ellenségem. És ez a legnagyobb szeretet a világban. Ennél, ennél nagyobb szeretet nincs. És a Jézus Krisztus ezzel a szeretettel, hogy ő meghalt az ő ellenségét, és mindannyiunk volt a Jézus az ellenség, ő így töltötte be a törvényt. Krisztusnak a tökéletes mércét. És ez a csodálatos, hogy ez nem csak a törvénynek a betöltése, ugye? Ez maga az evangélium is. Istennek a törvénynek a betöltése az evangélium is. Mind a kettő az evangélium és az Isten törvénye ugyanaz. Hihetetlen lenyűgöző gondolkozni azon, hogy az hogy lehet, hogy ez egy törvény és az evangélium ugyanaz, mert Jézus meghalt az ő ellenségét. És ütötte azt a magas mércét, és pontosan ez az evangélium, hogy mi voltunk Istennek a ellensége. Tehát, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor betöltötte az Istennek a törvényét, de ugyanakkor magára vette a mi büntetésünket, és átok, amit mi érdemeltünk. Törvény, meghalt a Golgotai kereszten, magára vette a mi átunkat, amit mi érdemeltünk, evangélium. Amikor Jézus Krisztus meghalt, értünk a Golgotai kereszten, betöltötte a törvényt, ki érdemelte az áldásokat nekünk? Törvény, evangélium. Az áldások most miénk, mert Krisztus betöltötte a törvényt, és Isten már megígérte, hogy aki betölti a törvényt, áldás lesz. És ez az áldás nekünk adja. Tehát a törvény és az evangélium egyszerre látjuk a Golgotai kereszten. Tehát Jézus halálával magára vette a mi bűnnek az ítéletét, és ugyanakkor kiérdemelte a törvénynek az áldását. És itt látjuk ezt a nagy csere. Nagy csere történt. A mi törvényszegés ítélet Krisztusra van téve, és mivel Krisztus betartotta a törvényt, az az áldás most a miénk lett. És ez föl lett cserélve. Ő lett megátkozva, és miénk az áldás. Istennek az igazsága. Tehát a boldog mondásokban hogyan történt meg ez az egész? Jézus így mondja, aki szomjazik az igazságért. Emlékeztek a múlt héten? Minden az az igazság. És megelégítetik. Isten nekünk adja Jézusnak az igazságát hitáltal. Pál máshol mondja, megpecsétel minket Krisztus igazságával. Vagy máshol mondja, Krisztus Isten igaznak nyilvánít minket. És ez, amit Isten ad nekünk hitáltal, és ez mind a miénk. Azoknak, akik bíznak benne, és nem magunkban, ez hitál történik, és mint egy ajándék, Isten adja az ő igazságát. Tehát ez a jó ember, aki vágyik arra, hogy én jó ember leszek, Isten azt mondja, ezt ajándékként adom neked. Én innentől kezdve látlak, hogy igaz ember vagy. Ez az evangélium. Tehát Jézus tökéletes életével és áldozatával feloldotta Istennek a nagy problémát vagy dilemmát az Ószövetségben. Mi volt Istennek a nagy dilemma az Ószövetségben? Az, hogy Isten megteremtett minket, és nagyon szeret minket. Isten, mint teremtő, mint atya, ő szeret mindenkit. Róma 5:8 nem csak Jézus szeretetről szól, hanem Istennek a szeretetről szól. Isten, mint atya, mint teremtő, szeret mindenkit. Ezt ki merre mondani? Ez egy radikális gondolat. De mivel Isten tökéletes, és neki van egy tökéletes mércéje, az ő elvárás felénk az, hogy legyünk tökéletesek. És Isten ebből a mércéből soha nem fog engedni. Soha, mert ő tökéletes. Itt van a mércé, ez az én elvárásom. Olvassunk erről. 18. verstől 20. vers. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy vesző nem vesz el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felől az írástudók és a farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országában. Jézus Krisztus nem jött, hogy eltörölje az Isten törvényét. Az Isten az elvárás felénk, az magas, az tökéletes. Az Isten ezt várja tőlünk. Magunkra nézve, a mindennapi életünkben, hogy néz ki ez a magas elvárás felénk? Nagyon könnyen. Szilárd, tessék szeretni mindenkit, akivel találkozol, mindig tökéletesen. Jó? Ez a mérce. Tökéletes szeretet mindig mindenkivel. Valakinek valaha a történelem során sikerült ezt betartani? Senkinek, kivéve Jézus Krisztus. Mindannyiunk valamikor valakivel megszegtünk ezt a törvényt. Tehát Isten hiába tökéletesen szeret az ő népét, nem tudja megáldani őket, mivel mindenki megérdemeli az ő igazságos ítélet. Ez volt az alapvető problémája. Isten hogyan oldotta meg ezt az egészet? Nem törölte el a magas mércét, és nem csak elengedi a mi lelki szegénység, nem baj. De nem csak így el, nem baj. Nem töröli el, hanem tovább is elvárja tőlünk, hogy mi tökéletesen szeressük egymást, de Jézus Krisztusban betöltötte helyettünk ezt a törvényt. És most mindenki, aki bevallja, hogy én lelki szegény vagyok, és tudja magára, hogy én nem tudok megfelelni Istennek a magas mércének, de elfogadja Jézust, amit ő tett érte, bízik Jézus Krisztusban, nem az ő saját igazságában, áthelyezte az ő bizalmát, nem bízok magamban, nem vagyok igaz jó ember, Krisztusban bízok, és azt mondja, megpecsételek az én igazságommal. Ez az evangélium, ez az evangélium. És ezekből lesznek az emberek, akik megelégítetnek az Istennek az igazságával. Ők lesznek az Istennek a gyermeke. Ők öröklik a mennyországot. Ők irgalmasak lesznek egymással, vagy másokkal. Békét teremtenek a világon. Magyarul beindul ez az egész folyamat, amit a múlt héten láttuk. Az ő életük radikálisan megváltozik, és így a lelki szegény emberből lesz a boldog ember. Pár gondolat még. Ugye, Jézus felemelte a törvényt a tökéletességre, mert ez volt az ő szándéka, hogy mi érezzünk azt, hogy mi lelki szegény emberek vagyunk. Mert tudta, hogy akkor beindul ez a vonat, és az egész életünk kezd megváltozni. Mert a világnak szükség van ilyen emberekre. Olyan emberekre, akik megtörtek lelkileg, akik alázatosak. Abból lesznek a világ világossága, abból lesz a föld sója, abból lesz a gyülekezet tele boldog emberekkel, és mi leszünk egy hegyen épült város. Tehát Jézus ezzel a beszéddel beindítja ezt a folyamat a mi lelkünkben. De befejezve, hogyan alkalmazunk ezt a mi saját életünkre? Két kérdés. Kétféleképpen lehet ezt nagyon elszúrni és nem érteni. Erről kell vigyázni. Hogy kérdezem? Egy lelkileg érett ember, aki 30 évvel jár Jézus Krisztussal, az egy lelkileg szegény ember. Tehát én itt állok előttetek, 30 éve van kapcsolatom Jézus Krisztussal, én egy lelki szegény ember vagyok. Lelki szegény ember vagyok. Van egy veszély, hogy hát Robikám, a keresztény élet azt mondta, hogy az a folyamat akkor elindul, amikor valaki lelki szegény, és te ezt beismerted, amikor ugye keresztény lettél, hogy én lázadtam, de megtértem, és akkor lelki szegény ember voltam, de elindult ez a vonat, ez a folyamat, és most nem vagyok lelki szegény ember. Az egy nagyon veszélyes gondolat. Mert ez így van, ez egy folyamat, és az a kezdődik, hogy lelki szegény emberek vagyunk. De drága testvérem, ez a folyamat folyamatosan újra és újra megjelenik a mi életünkben. Erről szól az egész keresztény élete már, de mégsem. Én egy lelki szegény ember vagyok. Én itt állok előttetek, mint egy lelki szegény ember. Amit azt jelenti, hogy a Szentlélek nélkül én tudom, hogy milyen önző tudok lenni. A Szentlélek nélkül én tudom, hogy én a saját hírnevemre építem az életemet. A Szentlélek nélkül akarok embereknek tetszeni. A Szentlélek nélkül én egy bálványimádó ember vagyok. Isten folyamatosan felhívja a figyelmet, nézd, Robikám, mi van a szívedben. És a Szentlélek nélkül most és mindig, ameddig nem hallok meg, egy lelki szegény ember vagyok és maradok. Mert az Istennek a törvényhez hasonlítom magamat, Jézus Krisztushez hasonlítom magamat, és nagyon-nagyon messze vagyok. Krisztus. Követem, de kicsit túl gyorsan megy. És utolsó gondolat, amire vigyázzunk kell, a másik véglet. Hát értem, értelek, Robi, nagyon jó értelek. Én egy nagyon lelkileg szegény ember vagyok. Nekem nem megy ez a kereszténység. Én tudom, hogy én mire vagyok képes. Én bennem nincsen semmi vágyam a jóra. Én már régóta feladtam. Lehet, hogy másoknak megy ez a kereszténység, de nekem megy, nem vágyok rá. Igazán olyan emberek megbántották engem, nem tudom őket megbocsájtani. Ideges, haragszok, mérges vagyok velük, nem is akarom őket szeretni. Hagyjanak engem ezzel az egészen. Érezted azt? És Jézus nem hagy minket ebben se, hogy egy áldozatnak tekintjük magunkat. Felhívja a figyelmet, hogy ne felejtsd a magas elvárásra, hogy Isten ilyen természet fölötti életre hívott minket, hogy szeressünk a teljes szívünkkel a másik embert, és amikor szembesülsz magaddal, hoppá, itt van az én kemény földöm, itt van az én önző természetem, itt van az én büszkeségem, itt van az én haragom. És Isten hív minket. Tedd le Jézus Krisztus lábánál. Köszönd meg, hogy ezek az összes bűnök el vannak törölve. Isten nem haragszik, nem vádol. Betölt minket a Szentlélekkel, felállít, és azt mondja, menj. Menj. Minden megadtam neked, hogy egy természet fölötti, ha úgy akarjuk nevezni, mert ezek az utolsó napokban tűnivel nézzük ezek a szuperhős filmeket, a Vasembertől kezdve. Szuperhős életre hívott téged! Hogy szeressük az ellenségünket, és a világnak erre van szükség. Olyan sok gyűlölet van a társadalomban. Ahogyan beszélnek a Trump elnökre, ő ilyen, és ő ilyen, és ő ilyen. És te hogy beszélsz róla? Ez nem segítség az egészre. Az Isten arra hívott minket, hogy szeressünk egymást. És erről szól a kereszténység. És mi csak úgy tudjunk ezt csinálni, amikor bevalljunk, hogy most én egy lelki szegény ember vagyok. De Istennel, az ő Szentlélekkel, ő arra hívott, és minden megad, hogy szeressünk egymást. Ez az, amit kívánom. És folytatjuk a hegyi beszédet jövő héten, és remélem, hogy sikerült átadni ezt a lelki szegénységet mindannyiunknak. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy valójában feloldottad ezt a feszültséget, ezt a belső dilemmát, hogy hogyan bánsz velünk. Szeretsz minket, de ugyanakkor van egy tökéletes mércéd. És köszönöm, hogy Jézus Krisztus, te feloldottad ezt az egészet. És köszönöm, hogy ilyen csodálatos megváltónk van. És imádjunk téged, mert te vagy az egyetlen a történelemben, aki megütette ezt a magas mércét. És köszönjük, hogy a te életedben látjuk, hogy hogy néz ki ez a tökéletes szeretet. Köszönöm, hogy te vagy a mi példaképünk, és te vagy a mi tanítónk. És tanítasz minket a te törvényedről, a te gyönyörű törvényedről, a te tökéletes törvényedről. És hogy ez a tökéletes törvény, ez a evangéliumod. Mert te betöltötted, értünk, miattunk, helyettünk. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, ezt a lenyűgöző csodát. És én kérlek, hogy munkálkodjál a mi szívünkben nap, mint nap, minden nap. Hogy ezt újra és újra tudjunk átélni. Hogy annak ellenére, hogy én egy lelki szegény ember vagyok, de mindent megtettél értem, és tovább is minden fogsz megtenni értünk. És hívsz minket egy szeretetteljes élethez, hogy ne úgy tekints magunkat, mint egy áldozat, és ne úgy tekints magunkat, mint egy büszke, vallásos, önigazolt lelki ember. Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk, hogy valahogy lássuk ezek a dolgokat helyesen. Hogy lássuk magunkat helyesen, hogy lássuk téged helyesen, hogy értsük az evangéliumot, és hogy mire hívtál minket. Formálj minket úgy, mint ezek a boldog mondások, hogy igazi, boldog emberek lehetünk. És hogy ez egy gyülekezet legyen, egy hegyen épült város, ami tele van boldog emberekkel. Legyen távol tőlünk. Legyen távol tőlünk ez a két extrém, hogy én csak egy lelki nyomorult ember vagyok, vagy egy önigazult, felpuffadt, büszke ember. Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk. Hagyd legyen a mi kis közösségünk vonzó sokaknak. Mert itt van igazi szeretet köztünk. Hogy szívből tudjunk egymást szeretni. És nem csak magunkat szeretni, mert az olyan könnyű, hanem azokat szeretni, akik más, akik esetleg Ázsiából jöttek. És tudjunk őket befogadni. Taníts, segíts, könyörülj rajtunk. Könyörülj a mi kis hegyen épült város, hogy igazán tudjunk világítani, és igazi sónak lenni ennek a földnek. Úr Jézus Krisztus, küldöd a szent lelkedet a mi gyülekezetünkbe, a mi szívünkbe. Változtass meg radikálisan minket belülről, kívülről, hogy éljünk a de dicsőségért. És köszönöm, hogy ez mind kérhetünk a de nagy nevedben. Amen.